A mai napra készülvén a szívemet nagyon készítettem, hogy olyan üzenetet tudjak hozni nektek, ami megérinti az én életemet és a szívemet is, és hiszem, hogy a ti életetekben is megoldást fog hozni néhány olyan problémára, amivel birkóztatok eddig, és nem sikerült győznötök. Az üzenetemnek a címe és a mondani valója, hogy soha nem késő. Soha nem késő, de hogy mire nem késő és mi a tennivalónk, erről szeretnék Isten igéjéből tanítani nektek. Sokan úgy érezzük az életünkben, hogy vannak olyan helyzetek, legyen az egészség, család, anyagi, munkahelyi helyzet, hogy úgy érzem, nem bírom tovább. Hogy itt már valaminek történnie kell, itt valami változásnak kell jönnie, mert ezt én így nem tűröm, nem bírom elviselni tovább. Ezt mondjuk, ha nagyon elfoglaltak vagyunk. Ezt mondjuk, ha nem győzzük már a tennivalókat, mert annyi teher nehezedik a vállunkra. Azt mondjuk, hogy valaminek már történnie kell az életembe, mert nem bírom tovább. Nagyon sokan azt mondják, hogy nem bírok a gyerekeimmel, nem bírok ezzel a kamasszal, nem bírom tovább már ezt a flegmaságot, amit ő csinál. Vagy nem bírom ezt a házasságot, nem bírom ki a házastársammal már egy napig se tovább, mert olyan házasságban élek, ami tűrhetetlen a számomra. Vagy nem bírom ezt a munkát, gyűlölök bemenni a munkahelyemre, már nem bírom tovább, valaminek történnie kell. Egy dolog nagyon fontos. Ilyenkor, mikor ezt kimondjuk, hogy már ezt nem bírom tovább, már itt történni kell valaminek, akkor általában az van, hogy másnap ugyanúgy kezdjük a napot. Megyünk még egy kört a hegyünk körül, nem változik semmi, és újra, újra ugyanaz megy tovább, és valami nem változik meg semmi. Ha lusta és passzív hozzáállásunk miatt mindig azt várjuk, hogy majd más tegyen valamit. Hát történjen már kívülről valami. Hát segítsen már nekem valaki. Hát ha más nem Isten, segítsen már nekem. Tegyen már valami csodát. Változtassa már meg az én életemet, hiszen láthatja, hogy már nem bírom tovább. Sokszor úgy éreztem én is, hogy nagyon sok a tennivalóm. Nagyon tele van a határidő naplóm. És akkor rá kellett jönnöm, hogy ezt a határidő naplót én írtam tele. Tehát ki tud rajta változtatni? Én magam, mikor eldöntöm, hogy mit bírok, és mit nem bírok. Hát tegye fel a kezét az, aki úgy érzi, hogy az életében van olyan terület, ahol valaminek meg kell változnia. Vagyunk néhányan, akkor lesz mit tennünk mai napon. Drága testvéreim, azt mondom, hogy soha nem késő. Soha ne érezd azt, hogy már elment az idő, már nincs hozzá erőm, már nincs hozzá pénzem, már fölösleges valamit tennem, mert soha nem késő. És még egyet mondok, ti vagytok az egyetlenek, akik ezt a változást el tudjátok kezdeni. Nagyon sokan önsajnálatba, depresszióba vannak. Sanders pásztor néhány héttel ezelőtt egy nagyon jó című tanítást hozott, soha, soha, soha ne sajnáld magad. És eznek maga az egész tanításnak a címe már megéri, hogy naponta eszünkbe jusson és ismételgessük. De ha mi megtesszük a tőlünk telhetőt, amire mi képesek vagyunk, akkor Isten hozzáteszi azt, amire mi már nem vagyunk képesek. Ez a legegyszerűbb törvényszerűség Isten igéjében, hogy te megteszed, ami tőled telik, Isten pedig megteszi, amire te már nem vagy képes. Például kezd azzal, hogy legalább imádkozol. Imádkozol és megkéred őt, hogy a helyzet fölött valami változás történjen. Ugyanis nem tud Isten cselekedni az életedben, amíg erre föl nem hatalmazod, amíg erre meg nem kéred. Te és ők együtt tudtok csak lépni. Az embernek szabad akaratot adott Isten. Nincs az, hogy ülök és várok, Istenem, tegyél már valamit. Jaj, Istenem, mikor történik már meg az én csodám? Mikor teszel már valamit, hogy én kimozdulhassak innen, és közben én ülök és sajnálom magamat? Ha van valami az életedben, amit úgy érzed, hogy nagyon nyomaszt, legyen az emberi kapcsolat, anyagi helyzet, munkahely, bármi, ami nyomaszt téged, és ember nem érzed jól magad, akkor vizsgáld meg, hogy milyen indítatásból kerültél erre a területre. Az Úr vezetésére kerültél oda, vagy a magad okos fejéből hoztad magad ebbe a helyzetbe. Mert ne várjuk azt, hogy amit mi testből elkezdünk, azt majd Isten nekünk szépen befejezi. Hát ez nem így működik. Ha nem vagy az Úr akaratába, hanem a saját akaratodból belementél egy olyan élethelyzetbe, kérheted, hogy segítsen, ha beismered, hogy hibáztál, de neked is tenned kell valamit, hogy kikerülj innen. Vagyis, ha egy kiszáradt patak mellett ülünk, és csak morogsz és sajnálod magadat, hogy valaki tegyen már valamit, mert így nem bírom tovább, akkor itt az ideje, hogy te legyél az, aki teszel valamit. Te legyél az, aki fölállsz a kiszáradt patakod mellől, és nem ülsz ott magadat tovább sajnálva. Ha én megteszem, amire képes vagyok, akkor Isten hozzáteszi azt, amire én nem vagyok képes. Nagyon sokan azt mondják, hogy de te nem ismered az én házasságomat. Micsoda házastársam van nekem. Uram, Isten, te nem tudod a társadat megváltoztatni, de megmondom, mit tehetsz. Vedhetsz legalább egy magot. Egy magot. Keresd benne valamit, amit szeretni tudnál, nem szeretni, csak megdicsérni tudnál. Keresd egy magot benne, szép a barna szemed. Keresd benne egy magot, bármit, szeretem a termetedet, és mondd meg neki, és imádkozz, hogy Uram, ennyit találtam benne, a többi mind gyűlöletre méltó. Ezt az egy magot fogd meg, és áld meg nekem ezt az egy magot. És teremts belőle nekem aratást, hogy én is valamit próbáljak ebben a számomra elviseltetetlen házasságba tenni ebbe az együttélésbe. Mondjuk, akinek nem tud főzni, borzasztan főz a feleség, szídja a feleségét, jaj, borzasztó, hazamegyek. Mondd azt, hogy te kened a legjobb zsíros kenyeret. Ez is egy nagy öröm. Hát valami pozitívum minden emberben van. Valami jó minden emberben van. Keresd meg, legalább keresd, ahelyett, hogy folyamatosan szidod és panaszkodsz, és ülsz a száraz patakod mellett. Keresd meg azt az egy pozitívumot, amit tudsz benne dicsérni, és mondd el neki. Nagyon föl fogja rajta kapni a fejét, mert nem ehhez van szokva tőled, de Isten meg tudja áldani ezt a magot. Aztán hát, ha másnap találsz még egyet, mert ő másképp válaszol. Mondjuk ki azt, hogy igen, én is tehetek valamit. El fogom kezdeni megtenni, ami tőlem telik. Ámen. Az Ézsaiás 43.18-ban írja az ige. Ne emlékezzetek a régiekről, és az előbbiekről ne gondolkodjatok. Nagyon fontos, nagyon régen, néhány évvel ezelőtt foglalkoztam én a múltunkkal, mikor lehetőségem volt itt tanítani. Nem tudod visszaszerezni az éveket. Nem tudod meg nem történté tenni, ami a múltadba történt. Nem tudod, ha nem tudod elfelejteni, lezárni az életednek azt a részét, amikor megaláztak, amikor kisemmisztek, megloptak, amikor borzalmas körülmények között éltél, nem tudsz előbbre jutni. Aki mindig a múltba dagonyázik, abba ül, abba arra gondol vissza, azt mondtuk akkor, hogy mindig a rossz dobozom tetejét nyitogatom, jaj, hogy bántak velem, jaj, mennyit szenvedtem én akkor, hol lennék én már, ha nem ez történt volna velem, nem tudsz előbbre lépni. Az önsajnálat nem visz előbbre. Hogy nézzük ennek az igének a folytatását? Ímé újat cselekszem, most készül. Avagy nem tudjátok még, a pusztában utat szerzek és a kietlenben folyó vizeket. Nem azt mondja Isten, hogy fogok majd tenni érted valamit. Azt mondja, újat cselekszem, most. Most készül. De ha te el vagy merülve, a múltad fölötti rágódásba, az önsajnálatba. Ha bezzeg én a Hufnagel Pistihez mentem volna feleségül címűbe, akkor nem tudsz arra figyelni, amit az Úr ma neked készít, ami most készül, hogy készíti neked az új utat a pusztában, de amíg te magadat sajnálod, és hátrafele nézel, addig nem látod meg az újat, amit az Úr készít neked. Tehát nem majd fogok tenni, megteszem, ami tőlem telik. Keresd meg, ami fáj a múltadban. Bocsásd meg, és tedd le. És tedd le. És ne nyisd azt az ajtót ki többet. Ne nyisd azt az ajtót ki többet. Álljuk Isten oldalára, és kezdjük megtenni azt, ami tőlünk telik, hogy jobbá tegyük az életünket, hogy megváltoztassuk az életünket, hogy Isten is megtehesse, mindazokat az áldásokat valóságba hozhassa, amire mi már képtelenek vagyunk elvégezni. Isten nem tudja megáldani a passzivitást és az önsajnálatot. Ez nem az ő területe. Ha megteszed, ami tőled telik, Isten is megteszi, amire már nem vagy képes. De hát a gyerekeim, ahogy viselkednek, az egy katasztrófa, rám sem néznek, a házam olyan, hogy ez egy borzadály, oda embert behívni nem lehet, én magam olyan vagyok, mint egy roncs. Hát nagyon sokszor halljuk ezt, ugye? Tudod mit? Kezdj el tenni valamit ezeken a területeken. Ne keseregj azon, hogy milyenné váltak, milyenné vált az életed, milyenné vált a környezeted, milyenné vált a gyereked. Ne kezdj keseregni, állj meg, és pont, tegyél valamit. Kezdj el valamit tenni. Ami már megtörtént, azzal semmit nem tudsz tenni. De arra igenis, ami következik, a következő pillanatban arra már befolyásod van. Hogy mi lesz holnap, már te is benne vagy, hogy mi történik az életedben. És nagyon fontos, hogy megteszed, ami tőled telik, akkor meg fogod kapni Istentől a szükséges hozzávalót. Nézd meg először is, mit mond Isten a dolgaid felől, ahol problémáid vannak. Azután változtasd meg az ige szerint a gondolataidat, változtasd meg a szavaidat, változtasd meg a cselekedeteidet az ige vonalában. És ha megváltoztatod a gondolataidat, a szavaidat, a cselekedeteidet az ige vonalában, mi fog történni? Isten igéje működni fog az életedben. Működni fog az életedben. De neked kell tenned valamit. Neked kell kimondanod azt az igét, megvallani a dolgot felett. A szívedbe ott kell lenni az elhatározásnak, hogy igenis, nem tűröm tovább, változtatni fogok az életemen. Ne gondolkodjatok azon, ami régen volt. Újra el kell mondjam, engedjük el, mert nem tudjuk megváltoztatni. Az ördög csak arra használja, hogy haragot, meg nem bocsátást és fájdalmat hozzon elő. Egy idő után én eldöntöttem, hogy a szép dolgokat fogom gyűjteni. A szép dolgokat. És a szép dolgokat az életemben most már figyelünk is arra, hogy megállunk és kimondjuk, hogy ez egy olyan gyönyörű délután, mert tavasz van és süt a nap, és kinnülünk a teraszon, és van egy szép sárga narciszcsokor az asztalon, és valami olyan béke van, hogy azt mondjuk, hogy ezt megőrizzük. Erre emlékezzünk vissza. Akarattal eltesszük a szép dolgokat emlékbe. Vagy amikor nagyon kedves kapcsolatod van gyerekeddel, unokáddal, egy örömöt hoznak neked, akkor megállsz és azt mondod, ezt elteszem magamnak. Mert ez egy olyan kedves, hogy erre emlékezzek vissza. A szeretetteljes, szép dolgokat kezdjétek el gyűjteni az életetekben, mert nagyon sok szép dolog vesz körül minket, csak elrohanunk mellette, mert nem érünk rá egy percre megállni, míg a raktárba betesszük ezeket. A Biblia azt mondja, hogy Isten megjutalmazza azokat, akik őt szorgalmasan keresik. Kétszeres áldást ígér az Úr az őt szeretőknek. Ha néhány példát nézzünk a Bibliában, Jób történetét mindannyian ismeritek. Itt most csak egy nagyon fontos, a rengeteg megpróbáltatás után Jób kétszeresen kapta vissza mindazt, amilyen volt, mindazt, amilyen elveszett. Te is várd a kétszeres kárpótlást, mindazért, amit az ördög ellopott tőled. Az Ézsaiás 61.7.8-ban azt mondja az ige, gyalázatotokért kettős jutalmat vesztek, és a szidalom helyett örvendeznek örökségükben, ekként két részt örökölnek földjükben, örökké tartó örömük lesz. Tudsz ennek örülni? Gyalázatodért kettős jutalmat veszel, mindazért, amit az ördög megbántott, ami szomorúságot, fájdalmat neked okozott, amit elrabolt tőled, kettős jutalmat veszel az Úrtól, de előre néz, és az Úrra néz. Hagyjuk abba a siránkozást, az önmagunk sajnálatát, és kezdjük el várni és kérni a kétszeres kárpótlást. Isten neked is kész odaadni ezt, de meg kell változni. Meg kell változni. Nem üldögélhetünk egy áldozat mentalitással, hogy valaminek történik-e már az életemben, mert nem tudom, már nem bírom tovább, én ezt már holnap nem bírom tovább, valaki tegyen már valamit. Hát kire várunk, hogy valaki tegyen már valamit? A keresztényeknek van egy végcéljuk. Nem úgy vagyunk, mint mások, hogy azt mondjuk, hogy hó, mindenkinek meg kell halni egyszer. Nekünk az Úrral való találkozás a végcélunk. Tehát mi egy öröm, egy boldog élet felé megyünk, az örök élet felé, és mindegy, hogy hogyan kezdődött az életed. Mindegy, akármilyen nehézséggel, akármilyen szomorúsággal, megaláztatással. Sokkal fontosabb az, hogy hogyan végzed, mert soha nincs késő. Gondoljatok a latorra, aki a kereszte Jézus mellett fogadta el Jézus. Soha nincs késő. Nem mindegy, hogyan végzed. Ha nehéz volt a kezdet, nem az a fontos. Fontos, hogy hogyan fejezed be. Lehet, hogy az életed kezdetére nem voltál befolyással, nem lehettél a gyerekkorodra, az, hogy hova születtél, hogy mivé lettél, de arra, hogy hogyan fejezed be ezt az életet, hogyan éled már holnaptól, a majd délutántól az életedet, ez rajtad függ. Te is alakíthatod, hogy milyenné válik az életed. Drága testvéreim, soha nincs késő. Nincs késő, hogy megfordítsuk a dolgokat. Nincs késő, hogy kimásszunk az adósságból. Nincs késő, hogy rendbe hozd a kapcsolataidat, szülőddel, gyerekeddel, szomszédoddal, kollégáddal, összes haragosoddal. Nincs késő soha, hogy rendbe hozd a kapcsolatodat, hogy tegyél valamit ezért. Nincs késő, hogy megtaláld életed párját. Nincs késő. Nincs késő, hogy rendbe tedd és kitakarítsd a házadat, megműveld a kertedet. Neki kell kezdeni. El kell kezdeni. Ahhoz sincs késő, hogy tégy valamit az egészségedért. Ne mondd azt, hogy jó, már nekem elment az idő, én már öreg vagyok, már ilyen vagyok, olyan vagyok, beteg is. Nekem már mindegy, hogy mit. Nem mindegy. Sosincs késő, hogy te is tégy valamit, hogy egészséges testtel kerülj el az életed végéig. Nem az a dolgunk, hogy üldögéljünk és mondogassuk, hogy milyen szerencsétlen vagyok, valaminek már történnie kellene az életemben, mert így nem bírom tovább. Mondd azt, a gonosz eleget elrabolt tőlem. Elég. Most itt ájt parancsolok neki, és ezentúl megteszem, ami tőlem telik, hogy Isten megtehesse, amire nem vagyok én képes. Nézzünk meg egy példát az Ószövetségből, mégpedig Jákob példáját. Az 1 Mózes 32-ben olvashatjuk az ő történetét, és tudjuk Jákobról azt, hogy egy hazug, csaló, tolvaj volt ugye Jákob, aki becsapta az atyját, meglopta a testvérét, ellopta az elsőszülöttségi jogát, tehát önmagában bízott csak, hogy ő megszerzi magának, amire neki szüksége van, ahelyett, hogy Istenre bízta volna, hogy merre megy az ő élete, hogy őt akarja az Úr megáldani, vagy nem. Kicsalta az elsőszülöttségi jogat, aztán elkezdett félni. Elkezdett menekülni ez a Jákob. El kellett hagynia atya házát. Aztán hosszú évek után, mikor már megunta nagyon ezt a számkivetettséget, akkor elindult hazafelé Jákob. Mert úgy érezte talán, hogy elég volt ebből a félelemből, elég volt ebből a bujkálásból. Nézzük, mikor elindul haza, mi történik. Az 1 Mózes 32. rész 22-23-as igéje. Felkele pedig ő azon éjszaka, és vevé két feleségét, két szolgálóját, és 11 gyermekét, és általméne a jabbók révén. Vevé tehát azokat, és átköltözteté a vizen, azután átköltözteté mindenét, amije volt. Jákob átküldte mindenét a folyón. Elérkezett arra a pontra, hogy akármim is van, semmit nem ér, ha nem élhetek békességben. Kész volt megvívni a maga harcát. Kész volt rendezni a kapcsolatát Istennel. Mindenét átküldte a folyón, és ott maradt ő egyedül. 24. vers. Jákob pedig egyedül marada, és tusakodik vala ő vele egy férfiú egész hajnal hasadtáig, a valaki. Aki mikor látá, hogy nem vehet rajta erőt, megilleté csipőjének forgócsontját, és kiméne helyéből Jákob csipőjének forgócsontja a vele való tusakodás közben. És mondta, bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. És mondta Jákob, nem bocsátalak el, amíg meg nem áldasz engem. Ez a pimasz Jákob, ez a csaló, ez a hazug. Mit mond Istennek? Nem engedlek el, amíg meg nem áldasz. Látjátok ezt a hozzáállást? Szükségem van az áldásodra. Nem engedlek el, amíg meg nem áldasz. 27-es, és mondta néki, mi a te neved? És ő mondta, Jákob. A Jákob szó maga azt jelenti, hogy csaló másokat, másoktól elvesz valamit. Tehát maga azt mondta itt, Jákob, hogy én a csaló vagyok. Hát én Jákob vagyok. Én vagyok a Jákob. Nagyon sokszor, amikor Istentől kérsz valamit, vagy a helyzeted megváltoztatásán imádkozol, vagy törekszel, akkor szembe kell nézned magaddal. Ki vagy te? Jákob vagy? Vagy mi vagy? Nagyon sokan ott keressük a problémát az életünkben, hogy igen, hát a férjemmel nem lehet együtt élni. Elviselhetetlen, őrületesen horkol, állandóan meccset néz, le is lehet vele beszélgetni, a főztömet semmire nem becsüli, és akkor úgy mondjuk, hát ő az oka annak, hogy az én házasságom ilyen vagy olyan. Aztán végig gondolod-e azt, hogy milyen veled együtt élni? Milyen kedves vagy te? Milyen okos vagy te mindig? Hányszor osztottad már ki? Hányszor voltál vele kemény, undvariatlan? Milyen veled együtt élni? Nézzük már meg, ki vagy te? Mi a te neved? Jákob a te neved? Te vagy az elviselhetetlen, a csaló, a hazug, vagy a házártós, elég egy ennyi is, hogy nehezen elviselhetők legyünk. Nézzünk először szembe magunkkal. Mi hol hibáztuk el? Mi hol hibáztuk el ezt a kapcsolatot, ezt az élethelyzetet, hogy változtatni tudjunk rajta? Nézzük meg, ha ezzel szembenézel, akkor olyan érzésünkkel legyen, mint Jákobnak volt, akit szembesítették, hogy mi a te neved? Hát én vagyok a Jákob, a csaló vagyok. Ki mondta? Amasz pedig mondja, nem Jákobnak mondatik a te neved ezután, hanem Izraelnek. Mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Ezek szerint az Úr szereti azt, aki ha csaló is, hazug is, hibás is, emberből van, oda mer állni, és azt mondja, hogy Uram, én ilyen vagyok. Ez vagyok. Hát ezzel kezdj valamit, ami én vagyok. Ebből csinálj te egy szentet most. És azt mondja Isten, legyen a te neved Izrael. Tehát, mert küzdöttél Istennel, és győztél. Oda kell állnunk az Úr elé, hogy a győzelem a miénk is lehessen. Nincsenek reménytelen esetek az életünkben. Nincsenek reménytelenek, megoldhatatlan, néha úgy tűnik, hogy az alagút végén sose látszik már a fény, de nincs reménytelen eset. Addig kell küzdenünk, amíg a változás be nem áll az életünkben, de meg kell tennünk a magunk részét. Küzdenünk kell mindaddig, amíg meg nem szabadulunk a múltunktól, a haragunktól, a meg nem bocsátásoktól, és mindaddig, amíg el nem vesszük mindazt, amit az Úr Jézus az ő kereszthalálával nekünk megszerzett. Ez jár nekünk, ez az áldás a miénk, kétszeres áldás jár nekünk, mindazért, amit elszenvedtünk. De mindez nem fog megtörténni, csak ülsz és sajnálod magadat, és azt mondod, hogy már valaminek történni kéne, mert már nem bírom tovább, és nem igaz, hogy az Isten ezt csak tétlenül nézi, ami én velem történik. Hát ha Jákob csak ült volna ott a patakpartján, amikor átküldte mindenét, és elkezdett volna siránkozni, hogy itt most már valaminek meg kéne változnia, mert én ebben az üldöztetésben nem akarok tovább élni, akkor még mindig ott ülne a patakpartján. De ő azt mondta, hogy semmi, amin van, nem ér semmit. Isten áldása nélkül. És az áldásért tusakodott Istennel. Vannak csodatévő erők Isten királyságában. Nem egyszer látjuk ezeket a csodákat, de ahhoz is tenned kell valamit. El kell jönnöd az alkalomra. El kell jönnöd ide. A szívedbe ott kell lenni a kívánságnak és a hitnek. Mert a hit cselekedetek nélkül halott, mondja a Jakab levél. Ha te semmit nem teszel, és azt mondod, hogy na jó, hallottam róla, hogy Isten csodát tud tenni, hát akkor most ülök, azt várok. Azt mondja, jön az a csoda, de már mikor jön az a csoda? Mert már szerda van, még mindig nincs itt az én csodám. Aztán már csütörtök van, hónap fizetési határidő. Na, mutasd meg, Uram, hol az a csoda? Lesz ebből csoda? Nem. És a hiba nem Istennél van. Nem te várod Istent, hogy mikor hozza már a csodádat, hanem ő vár rád, hogy mikor mozdulsz már meg. Hát mikor lépsz már ki? Mikor? Indulj már, tegyél már, lépjél már, kérjél már, imádkozz már, higgyél már, és megkapod. Ha kiszáradt patakod mellett ülsz, akkor állj föl, és menj tovább, és egy mondást is olvastam, hogyha 10 éve megdöglött a lovad, akkor szállj le róla, és menj gyalog, vagy keres másikat. Ez tényleg így van az életünkben, hogy ugyanazon az egy gumicsonton rágódunk. Mindig, ismeritek, akivel találkozol, mindig elmeséli ugyanazt, sőt színezi a korral, ez a mese mindig hosszabb lesz. Van tapasztalatunk ebben. Úgyhogy mindig hosszabb lesz, mindig színesebb, a főszereplő mindig pozitívabb, aki bántotta őt, az mindig feketébb és mindig gonoszabb lesz, ahányszor elmeséljük a történetet. Hát ne mesélgessük ezeket. Azt meséljük, hogyan áldott meg minket az Úr. Észre kell vennünk, ha nincs rajt Isten kenete azon, amibe vagy. Észre kell venni, hogy testből kezdtem el valamit. Nem fogom tudni áldással befejezni. Meg kell állni, abba kell hagyni, és el kell indulni egy másik úton. Nincs semmi fontosabb a nyugalmadnál, annál, hogy Istennel való jó kapcsolatod legyen, és békességben élj. Ez semmi nem tudja pótolni az életedben. Hogy nyugodtan kelsz föl, nyugodtan fekszel le, és mindegy, hogy hány ember teszel boldoggá, ha te magad boldogtalan vagy. Nem vagy Isten akaratában. Nagyon sokan azt mondják, én föláldoztam magam az emberekért. Én ennyi embert tanítok, én ennyi embernek segítek, de este én olyan fáradt vagyok, én olyan szomorú vagyok, mert ki segít nekem, ki fog majd engem ápolni. Ugye ez megint az önsajnálatnak egyik formája, ha te nem vagy boldog, mindegy hány embernek segítettél. Van egy Istentől való elhívásunk. Van egy akarata az életünkre, amiért az Úr Jézus a vérét adta a kereszten. Be kell kerülnünk Isten akaratába, hogy ezt az ellátást megszerezhessük magunknak. Azt kell mondanunk, hogy most már tisztán látom, mit tett az ellenség velem, de én legyőzöm, le fogom győzni ezt, mert mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Isten megígérte, hogy jó dolgokat fog hozni az életünkben, de nekünk is meg kell tennünk a magunk részét. Ezt nem szabad elfelejteni, hogy nekünk is van tennivalónk. Mi vagyunk az Úr keze, lába, feje, szája. Ha mi nem tesszük meg a magunkat, nem megyünk el oda, ahol hirdetni kell az evangéliumot. Ha nem tesszük meg valakiért, amit adni kell, amit kérni kell, amit mondani kell, akkor nem fog működni. Nem fog működni. Tehát Isten akaratában akkor vagy, ha helyeden vagy, és azt teszed, amit ő számodra előre elkészített. A Józsué első könyvében, a Józsué könyvének első fejezetében olvassuk, mikor meghalt Mózes, és Józsuénak kellett bevinnie a népet, átvette az irányítást. Így szól Isten Józsuéhoz. Józsué könyve első fejezet, 2-es és 3-as. Kicsit meleg van itt. Mózes az én szolgám meghalt. Most azért kelj fel, menj át ezen a Jordánon, te és mindez a nép, arra a földre, amelyet én adok nékik, Izrael fiainak. Mit mond itt az Úr? Hogy figyelj, meghalt Mózes, most már csak üljetek nyugodtan itt. Aztán várjatok, majd oda viszlek benneteket. Nem, azt mondta, hogy kelj föl, és menj át a Jordánon. Tenned kell valamit, menj át, és minden helyet, amelyet talpatok érint, néktek adtam, amint szólott Mózesnek. Mit kell tennie? Rá kell tennie a talpát, oda kell mennie. Oda kell mennie, ahol az áldásokat, a földet az Úr elkészítette. Isten nekünk adott mindent, ami kell a boldog életünkhöz. De ez nem fog bejönni, ha csak ülsz és morogsz, és várod, hogy valaki majd tesz valamit, valami majd történik, mert így nem bírod tovább. Isten azt mondta, hogy minden hely, amire rátesszük a lábunkat, az olyan, amit nekünk adott. Amire nekünk adott. De a lábadat neked kell fölemelni. A lábadat neked kell oda tenni, mert különben nem tudod birtokba venni ezt a helyet. Tehát kelj föl, tedd meg a magad lépését, hogy elvehesd azt, ami neked készült, hogy megváltozhasson végre az életed. Ha nem emeled föl a lábadat, nem tud érted tenni senki semmit. Én most itt állok egy helybe, és oda kéne mennem. Akár mekkora fuvallatot kapok innen hátulról, mondjuk egy hatalmas isteni erőt, akkor hasra fogok esni, igaz? Mikor tudok oda menni? Ha fölemelem a lábamat, és leteszem. Aztán Isten segítségével fölemelem a másikat is, ha nehezen megy. És elindulok, és elindulok. Először is meg kell változtatni a gondolkodásunkat, ne pazaroljunk el egyetlen napot se az életünkből, hogy sajnáljuk magunkat. Mindenkinek vannak problémái. Minden országnak is vannak problémái. Az ellenség ott van mindenütt. Nehogy azt higgyétek, hogy elment nyugdíjba. Mint ordító oroszlán szerte jár. Keresve kitnyeljen el. Alig várja, hogy oda kaffancson valahova, de nincs foga, ezt már tudjuk, csak ijeszgetni tud benneteket, és ha megijedsz, akkor ott maradsz a száraz patakod mellett, és csak keseregni tudsz. Mi az Úr gyermekei vagyunk, az ő személyes követei vagyunk itt a földön, és nekünk kell vele együtt működve elvégezni mindazt, ami az életünkbe a mi dolgunk. Hiszitek-e, ha megkérdezitek Istent, a dolgatok felől, ami problémás, hogy válaszolni is fog. Igen, én hiszek benne, én meg szoktam kérdezni, és kérdezd meg, hogy mit tehetsz a házasságodban, és fejezd be azt, hogy mindig másokat hibáztatsz, vagy a gyerekkapcsolatodban, vagy a szomszédoddal, vagy a munkatársaddal, vagy a főnököddel lévő helyzetben, és mondd azt, hogy Istenem, ha mutatsz valamit, akármilyen kicsit, amit én megtehetek, kész vagyok rá, hogy megtegyem, mert ott a szándék a szívemben, hogy változtassunk együtt ezen a dolgon. Vagy nézd meg, megnézed a számláidat, és azt mondod, Istenem, elborítanak ezek a kiadások, mit tegyek, Uram? És lehet, hogy azt fogod válaszul kapni, hogy ne költekezz ennyit. Hoppá, ez is válasz. Nem mindig azt a választ kapjuk, amit mi szeretnénk hallani. De ha igazából keresed az Úr akaratát, és igazából keresed az ő útmutatását, akkor is el kell fogadni az ő válaszát, amikor az neked nem tetszik. És el kell gondolkodni rajta, hogy miért azt kaptad. Az Ézsaiás 61-es mondja, kelj fel és tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Tudjátok, mit jelent ez? Hogy keljetek föl. Hogy kelj föl végre. Van egy dicséretünk, kelj föl és gyógyulj. Kelj föl és gyógyulj. Gyere ki, gyere ide. Tegyél valamit. Te is cselekedd meg a hit cselekedetét. Valamit tenned kell. Ne csak üld és nézd otthon a rendetlenséget, hogy el kéne valakinek mosogatni, mosni is kéne. A gyerekek is olyan elhanyagodtak. Nem is tudom, hogy miért vagyok ebben a romos házban. A kertembe is térdig ér a gaz. A kocsit valakinek le kéne mosni. De hát, én fáradt vagyok. Nekem nincs rá erőm. Ugye így is lehet. Így is lehet élni. Azt mondja Isten, tenned kell valamit. Mozdulj, kelj föl, és tegyél valamit. Amikor jönnek a tragédiák az emberek életében, akkor azt kérdezik nagyon sokan, hogy hol van akkor az Isten? Hol van most az Isten? Drága testvéreim, ahova tettétek, amikor jól ment a dolgotok. Senki nem kérdezi meg, amikor ragyogóan megy az élete, bocsánat, kevesen, ez a pontos fogalmazás, kevesen mondják azt, hogy hol vagy Uram, hadd adjak hálát neked, hol vagy Uram, hadd dicsérjelek téged, mert olyan boldog vagyok, hol vagy Uram, hadd adakozzak neked! Hol vagy, Uram? Mert én most boldoggá tettél. De ezzel, mikor jön a baj, hol van az Isten, hogy ezt megengedte? Hol vagy, Istenem, hogy ez megtörténhetett velem? Hol vagy, Isten, hogy nem segítesz meg engem? Ugye mindig akkor vesszük elő az Urat, amikor baj van, akkor keressük, hogy ő hol van. Hát ott, ahova tettük az életünkben. Ha a főhelyen van az életünkben, akkor ott van a bajban is, ott van az örömben is. Ha félretettük, mert most nincs rá szükségünk, akkor hiába szólongatod, mert nincs ott a hited, hogy ő fog kihozni téged. Ha figyelmen kívül hagyjuk ott őt, akkor nem tud az életünkbe beavatkozni és segíteni, hiszen szabad akaratot adott nekünk. Nagyon sok minden van, amire én is képtelen vagyok. Ti is képtelenek vagytok, van, amire az ember képtelen megcsinálni. De rájöttem, hogy a csodák, azok nem a képtelen vagyok rá hozzáállásból következnek, hanem a meg tudom csinálni hozzáállásból. A képtelen vagyok rá, én már képtelen vagyok rá, hogy meggyógyuljak. Én már képtelen vagyok rá, hogy menni fogok. Én már képtelen vagyok rá, hogy kikerüljek ebből az adósságból. Én már képtelen vagyok egy rendes munkahelyet találni. Lesz ebből csoda? Ebből a hozzáállásból nem. Meg tudom csinálni. Az Úrral együtt meg tudom csinálni. Kinek kell megcsinálni? Nekem. Nekem kell megcsinálni, mert ha te megteszed, amire képes vagy, Isten hozzáteszi azt, amire képtelen vagy. Ne csak üldögéljünk és imádkozzunk a csodákért, mert a csodákat sokszor azért kérjük, hogy nekünk ne kelljen semmit se csinálni. Ugye? Uram, akkor adósságot halmoztam föl, hogy ki se látszom belőle. Drága édesatyám, tanítottak minket arról, hogy eltűnnek, te eltünteted az adósságokat. Kérlek, tüntesd el az adósságomat. Nem tűnik el az adósságom. De azt mondom, hogy Uram, mit tudok én csinálni, hogy én kikerüljek ebből a helyzetből? És azt mondja, hogy takarékoskodj. És akkor veszem a kis kockás füzetemet, és naponta fölírom, hogy mennyire kell megfognom minden fillért, mert a szándék ott van a szívembe, hogy visszafizessem a hitelemet. Elkezdjük a füzetbe írni, mire mennyi jut. Mert ott a szándék, hogy én is tegyek valamit, hogy ebből a helyzetből kikerüljek. Volt az életünknek egy ilyen szakasz, amikor megvolt ez a kockás füzetünk, És akkor a lányom vezette, meg volt, hogy mennyit lehetett tenni, akkor szerettem meg a zsíros kenyeret. Ma is nagyon szeretem. Akkor meg volt, hogy mennyi pénzt költhetünk ételre. Mert volt valami, amit ki kellett fizetnünk. És meg tudtuk csinálni. Nem voltam még az Úrban, nem voltam újjászületve, de józan ésszel akkor is tudtam, hogy nem várhatom azt, hogy majd jön valaki, az hoz nekem egy nagy adományt, és majd eltűnik minden. Tudtam, hogy nekem is van dolgom ebben. Most képzeljétek el, hogyha amikor én fölhalmozok egy csomó adósságot, mondjuk én szerettem hitelkártyára vásárolni, most már elvették tőlem, és már nincs hitelkártyám, mert az embert nagyon nagy felelőtlenségre ösztönzi, hát akkor is vásárolhatsz, ha nincs pénzed. Aztán majd kiderül hó végén, vagy két hónap végén, hogy háromszoros kamattal kell visszafizetned ezt a pénzt, és hát ez nagyon-nagyon nagy csapda, főleg annak, aki nagyon szeret vásárolgatni. Na hát én ezek közé tartozom, úgyhogy nincs hitelkártyám egy ideje, és nem használhatom, de mikor kiderül, hogy a hitelkártyán fölhalmoztam egy csomó adósságot, akkor ha az történik, hogy az Úr eltörölte, mit csinálnék következő héten, mit gondoltok? Tovább vásárolnék. Ugyanazzal a hitelkártyával, és ugyanúgy fölhalmoznék egy csomó adósságot, mert a tanulságot nekem le kell vonni. Le kell vonni, ha én hibáztam. Le kell vonni, a gyerekekkel is levonatjuk a tanulságot. Ha valamit nem végez el, ha valamit rosszul csinál, tudnia kell, hogy ezt így nem szabad. Nekünk is tudnunk kell, hogy ezt így nem szabad. Tehát néha nem azért nem jön a csodád, mert Isten nem hallotta meg, vagy nincs az ő akaratába, hanem azért, mert meg akar tanítani téged valamire. Hogy nem lehet ilyen felelőtlenül szórni a pénzt. Nézzünk még egy példát az Ószövetségben. A Bírák 6. könyvébe a 6-tól a 10-esig. Hogy néhány embert, akit Isten használt. Bírák 6. könyve 6-tól 10-ig. Amikor igen megnyomorodott Izrael a midianiták miatt, az Úrhoz kiáltának az Izrael fiai. Mikor pedig kiáltottak Izrael fiai az Úrhoz Midian miatt, prófétát külde az Úr Izrael fiaihoz és mondánékik. Azt mondja az Úr Izrael Istene, én vezettelek fel Egyiptomból, és hoztalak ki titeket a szolgálatnak házából. És én mentettelek meg benneteket az egyiptombeliek kezéből, és minden nyomorgatóitoknak kezéből, akiket kiűztem előletek, és néktek adtam az ő földjüket. És mondék néktek, én az Úr vagyok a ti istenetek, ne féljetek az emóreusok isteneit, kiknek földjén laktok, de ti nem hallgattatok az én szómra. Hát itt történik, hogy amikor Izrael a midianiták fogságában, illetve elnyomása alatt éltek, akkor nagyon-nagyon föl voltak háborodva, és az Úrhoz kiáltottak, mint a pusztába is többször, hogy kihoztál minket Egyiptomból, a húsos fazekak mellől, azt itt nyomorgunk, ennivalónk sincs. Na hát itt is majdnem hasonlóan kezdték, hogy igen, kihoztál minket, és most itt vagyunk, a gabonánkat is elveszik, az ételünket is elveszik, teljes elnyomásba vagyunk. Hát hol van az az Isten, aki minket kihozott Egyiptomból? És azt mondta nekik, Isten, nem hallgattatok az én szavamra. Nem hallgattatok az én szavamra. Azt mondja, most kalamajkába vagytok. De ha a kezdetektől fogva hallgattatok volna rám, akkor most nem kerültetek volna ide. Ugye mi is sokszor vagyunk így. Ha a kezdetektől hallgattunk volna az Úrnak szavára, nem kerülnénk néha olyan helyzetbe, ami számunkra nagyon kellemetlen. 11-12-es vers. Aztán eljött az Úr angyala, és leül-e a macserfa alatt Ofrában, amely az Abiázer nemzetségéből való Joázévala. És az ő fia Gedeon éppen búzát csépelt a pajtában, hogy megmentse azt a midianiták orcája elől. Ekkor megjelenék néki az Úrnak angyala, és mondanéki, az Úr veled erős férfiú. Hát itt igazából ez a történet Gedeonról szól. Ugye ez a Gedeon elbújt a pajtába, ott csépelte a gabonát, hogy valamit megtakarítson maguknak is. És hát ez nem azt jelenti, hogy olyan hős meg bátor volt, aki éppen elbújva csinált valamit. És akkor azt mondják ki az angyal, hogy Az Úr veled van, erős férfi. Na hát azt hitte, gondolom, hogy gunyolódnak vele. Nem egészen így volt. De hajlandó volt, az az Úr volt, aki már azt látta Gedeonban, amivé lehet, hogy erős lehet ez a Gedeon. Gedeon pedig mondanéki, kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ér minket mindez? Hát Isten már biztos akkor is fárasztott ezzel beszélni. Uram, hát miért vagyunk mi ebbe a helyzetbe? Hát mit tettünk mi, hogy megint büntetsz minket? Hol vannak az ő csodadolgai, amiről beszéltek nekünk atyáink mondván, nem az Úr hozott-e fel minket Egyiptomból. Most pedig elhagyott minket az Úr, és adott a midianiták kezébe. És az Úr hozzáfordula, és mondja, menj el ezzel a te erőddel, és megszabadítod Izraelt Midian kezéből, nem, de én küldelek téged. Hát eléggé meghökkent ez a Gedeon, mikor azt mondja neki Isten, hogy menj el és szabadíts meg Izraelt. Amikor a pajtába elbújva csépelgeti a kis gabonát, hogy legyen mit enniük. És mondanéki, kérlek, Uram, hát miképp szabadítsam én meg Izraelt? Íme az én nemzetségem a legszegényebb Manasszéban, és én vagyok a legkisebb atyámnak házában. Tehát el kell szabadkozni, Uram. Hát én szegény is vagyok, én kicsi is vagyok, én ügyetlen is vagyok, én bátor se vagyok, én senki se vagyok, hát pont én menjek megszabadítani Izraelt. És mondanéki az Úr, én leszek veled, és megvered Midiánt, mint egy embert. Mintha egy ember volna, másik fordítás szerint így is mondhatjuk. Úgy látszik, Isten a leggyávábbat választotta ki Gedeon esetében, mert ugye még többször próbált is tett Gedeon, ismerjük a történetet, hogy igazán, ha te vagy Uram, akkor ez az áldozat, akkor megemészti a tűz. Ha te akarod, Uram, hogy győzünk, akkor a gyapjumat is kiteszem, és ha nedves marad. Tehát még több bizonyságot is kért Gedeon, annyira nem volt megelégedve magával. Nem tudhatjuk, hogy Isten mit kér majd tőled. Nem tudhatod, amivel te magadat kicsinek, gyávának, képtelennek tartod. De ha Istentől jön egy vezetés, menj erre és tedd ezt, mert én veled vagyok. Én küldelek téged, sikerülni fog, és győzelemre fog vinni. Hidd el neki, és keresd az Úr arcát. Na most el se tudjátok azt képzelni, hogy én 15 évvel ezelőtt, mikor újjászülettem, milyen voltam, hát hogy körülbelül a formát, igen, de életemben nem olvastam a Bibliát. Első alkalmamra kerültem, Sanders pásztornak alkalmakat szerveztünk Győrbe, mert ez úgy tetszett nekem, hogy ő ingyen gyógyít. És aztán mentünk az alkalmakra, és én minden egyes alkalmat végig bömböltem, szó szerint végig bömböltem. Mert annyira tetszett nekem az üzenet, hogy Isten úgy szeret engem, ahogy vagyok, hogy elvitte Jézus minden bűnömet, minden meg van bocsátva, hogy Jézus sebeibe én meggyógyultam, akkor még tele volt mind a két zsebem gyógyszerekkel, és én csak sírtam, és bőgtem fél éven keresztül. Hát olyan jól is esett, megmondom őszintén, jó, kibőgtem magam, és olyan megkönnyebbülve hazamentem. Gondolom, ez egy megszabadító kenet lehetett, ma már mai eszemmel mondom. Igen ám, de amikor fél év múlva azt mondta a Sanders pásztor, hogy holnaptól te vagy a pásztor, és tápláld az én nyájamat. Mondom, én, aki még az új szövetséget se olvastam el, nem olvastam. Én álljak ki, és én tanítsak másokat. Hát ez képtelenség. Teljes képtelenség. Mindenfélét megpróbáltam mondani, hogy hát én nekem szám az van ugyan, de a fejem üres. Hát nincs üres kútból, nem lehet mit meríteni. Hát egy igét nem tudok. Hát miből fogok én? Azt mondta, az Úr azt mutatta, hogy te vagy a pásztor. Látjátok, milyen hatalmas az Úr. A legképtelenebb helyzetekből is képes kihozni az embert, hogy én 50-100-200 kazettát kellett meghallgassak azon a nyáron, és abban az időszakban, és elkezdtem tanulni, hogy megtegyem a magam részét, mert az egy dolog, hogy az Úr nem hagy cserben. Az egy dolog, hogy a Szent Szellem segít. De ha én nem tudok miből, mert ha nincs bennem Isten igéje, ha én magam nem ismerem az Urat, akkor hogyan fogom én tudni táplálni az én nyájamat? Úgyhogy mai napig hálás vagyok a győri testvéreknek, akik ezt a vergődést 15 évvel ezelőtt végigélték a kis cédulámmal, mikor kiálltam, azt fölolvastam, amit szerettem volna átadni nekik, de Isten elvégezte, és hát ahogy látjátok, odáig elhozott, hogy ma nektek prédikálhatok. Ilyen nagy az ő kegyelme. Gedeonnak is akart adni kegyelmet az Úr, övé a dicsőség. De ő folyamatosan azt mondogatta, hogy ő nem alkalmas, nem alkalmas. Ne mondd Istennek, hogy te képtelen vagy rá. Ne mondd azt, ő rá nézzetek, hogy ő mivé tehet benneteket. Az 1 Sámuel 16.1-ben az áll, hogy Sámuel kesergett Saul bukása miatt. Mit mondott neki Isten? Meddig fogsz még bánkódni? Én már választottam valaki mást. Ha te nem mész, Isten választ valaki mást. Ha te elkezdesz keseregni, elvesztettem a munkámat, elveszett a munkahelyem, nem tudom mihez fogok kezdeni. Isten már választott neked egy jobbat. Isten már választott neked egy jobbat. Arra tekints, amit ő tud adni neked. És azzal kelj föl minden nap, hogy Istennek van számomra egy jobb állása. Istennek van számomra egy jobb állása. Ne azt mondogat, hogy nem tudom, mihez fogok kezdeni, nem tudom, mit fog most csinálni az életemmel, valaki most már tegyen velem valamit, valaminek már történnie kell, mert ezt így nem lehet tovább bírni. Istennek van számodra egy jobb állása. De addig is, amíg otthon vagy, kelj föl reggel, kelj föl, és tegyél valamit. Kapáld meg a kertedet, mosd le a kocsidat, takaríts ki a lakásodat, főzzél valakinek egy tál ételt, segíts valakinek a szomszédodba, tegyél valamit, mert a tehetetlenség, az önsajnálat nagyon hamar eluralkodik rajtad. Keresd meg az igéket, és a szádat hozd összhangba Isten ígéretével. Istennek van számomra egy jobb állása, Istennek van számomra egy jobb helyzete, egy jobb megoldása, egy jobb társa, egy jobb anyagi lehetősége. Még egy történet, és már befejezem. A második királyok 7-ben a történetet mondom csak el, és elnézést kérek a tolmácsoktól, egyszer, kétszer, százszor és 700-szor. A kapu előtt pedig volt 4 bélpoklos férfi, aki azt mondták egymásnak, miért maradjunk itt, hogy meghalljunk éhen? Tehát 4 bélpoklos kinn a város kapuban. Megállapítják, ha itt maradunk, meghalunk, igaz? Itt ülhetünk, de meghalunk. Ha azt határozzuk is, hogy bemegyünk a városba, ott is inség van, akkor ott halunk meg. Ha pedig itt maradunk, akkor itt halunk meg. Tehát megállapítják a helyzetet. Ha itt ülök a kapuba, itt halok meg. Ha bemegyek a városba, ott sincs élelem, ott halok meg. Mindenképpen meghalok. Hoznak egy döntést. Figyeljünk. Gyertek el, szökjünk el a szíriabeliek táborába. Ez az ellenség volt. Ha meghagyják az életünket, élünk. Ha megölnek, meghalunk. Még mindig ugyanott vannak, mintha ülnek a kapuba, igaz? De adtak maguknak egy lehetőséget. Tehát szökjünk az ellenség táborába, ha meghagyják az életünket, élünk, ha nem, akkor meghalunk. Akkor is meghalok, ha itt ülök, akkor is meghalok, ha bemegyek a városba, de tegyünk valamit. És tudjuk az igéből, a történetből, hogy bemennek a táborba, az Úr egy csodát tesz, a tábor már üres, mire bemennek, mert az Úr lódobogás, csatazajt hozott az ellenségre, akik azt hitték, hogy hatalmas sereg jön feléjük, és mindenüket elhagyva elhagyták a tábort, ott hagyták a lovaikat, ott hagyták az élelmüket, a sátrokat, a 4 leprás pedig bement, és mindenüket elvette. Miért? Mert azt mondta, hogy tegyünk valamit. Ha csak itt ülünk, meghalunk. Ha bemegyünk, meghalunk. Hát tegyünk valamit. És tettek valamit. És Isten hozzátette azt, a csodát, hogy megtalálták az élelmüket, tehát megkapták azt, amit az Úr tudott velük cselekedni. Ha túl sok a tennivaló, változtass rajta. Ha nem tetszik a házasságod, változtass rajta. Ha utálod a munkádat, akkor keresd másikat, vagy találd meg abba az örömöt, ahol vagy. Keresd egy pici örömöt abba a munkába, egy icipicit, ha nem tudsz elmenni máshová. Ha a gyerekeddel problémád van, változtass rajta.
Ha tele vagy adóssággal, kezdj el takarékoskodni, hogy kimászhass belőle, és ne mondd tovább, hogy valakinek valamit tennie kéne, mert ez így nem mehet tovább. Valaminek meg kell változni az életemben, mert ezt nem bírom tovább, hanem azt kell mondani, megteszem, ami tőlem telik, mondjuk ki, megteszem, ami tőlem telik, hogy Isten hozzátehesse a magáét. Ámen. A Lukás 19.2.6-ban nem fogom Zákeus történetét elolvasni nektek. Zákeus egy alacsony termetű pici emberke volt, aki Jézus arra járt, és ő nagyon-nagyon szerette volna látni Jézust. Nagy volt a tömeg. Hát egy picike, alacsony termetű embernek egy tömegbe, erre esélye a nullával egyenlő. Így van, vagy nem így van? Hát Zákeus ott volt, hogy hát én nagyon szeretném látni ma Jézust, körülnézett, mit tudna tenni, jön Jézus, mit tudnék én tenni. Meglátott egy fát, és fölmászott erre a fára. Prima, olyan kilátása volt, ő volt a legjobb pozícióban, legjobban ő látta Jézus, mert a többi embernél is magasabbra került, már nem volt hátrány az ő alacsonysága. És ismerjük a történetet, hogy arra ment Jézus, és valami őt vonzotta valószínű Zákeusban, mert fölnézett a fára, meglátta őt, és azt mondta neki, gyere le onnan fentről, mert ma nálad fogok vacsorázni. Hát ilyen helyzetből, amikor olyan pici vagyok, hogy ki se látszok a tömegből, még esélyem se volt rá Zákeusnak, hogy meglássa Jézust, hazavihette őt vacsorára. Hát hatalmas az Úr. Tehát mit csinált? Tett valamit. Megkereste a megoldást, és tett valamit. Fogalmunk sincs, hogy mi mindenre képesek vagyunk együtt az Úrral. Felejtsük el a múltunkat, felejtsük el az összes hiányosságunkat, és foglalkozzunk azzal, amire képesek vagyunk, és ne sajnáljuk magunkat, ne fetregjünk az önsajnálatban. Álljunk föl a folyónk mellől, amiben nincs víz, és lépjünk tovább. Kezdjük azzal, Uram, mutasd meg, mit tehetek én. Mutasd meg nekem, ha föl kell másznom a fára, akkor megteszem. Hajlandó vagyok mozdulni, hajlandó vagyok lépésre emelni a lábamat. Még egy dolog jutott eszembe ezzel, mikor készültem, és azt mondtam, hogy ha megnézzük a gyógyulási történeteket az Új Szövetségben, amikor Jézus gyógyított, nem azt mondta a Betesda tavánál, hogy gyere drágám, majd fölemellek, aztán megtanítlak járni. Mit mondott? Kelj föl, és vedd a nyoszolyádat. Mit mondott a vérfolyásos asszony? Azt mondta, ha csak a ruhája szegélyét érintem, és tisztátalan létére kiment a tömegbe, kockáztatva, hogy valami bárki elkaphatja. Oda ment, és megérintette a ruháját. Tett valamit. Tehát kelj föl, és járj. Azt mondta Jézus, kelj föl, és vedd föl a nyoszolyádat. Menj, és mosd meg a szemed a tóban, és visszanyered a látásodat. Tegyél te is valamit. Tedd meg, ami a te részed, hogy Isten hozzá tudja tenni azt, amire te képtelen vagy. Köszönöm az Úrnak, hogy megadta nekünk a szívünkbe mindenkinek azt a világosságot, amire szüksége volt, és hiszem, hogy az Úrral együtt erősek vagyunk. Az ő erejével vagyunk erősek, de nem várhatjuk ülve magunkat sajnálva a csodánkat. Valljuk meg a hitünket az Úr Jézus Krisztusban, álljatok föl, most már jól fog esni. Van-e, aki először van ma közöttünk? Tegye föl a kezét. Köszöntünk az Úr Jézus szeretetével benneteket. Már elegendő hitnek tekinti Isten, hogy eljöttetek ide a mai napon. Eljöttetek ide, ez már egy hit cselekedet volt. Elhozott téged a hited ide, mert amit kapni szeretnél, elkészítette neked az Úr. De van egy nagyon fontos, ennél sokkal fontosabb dolog, amire szintén soha nincs késő, hogy behívd őt a szívedbe. Elfogadd őt az életed urának és megváltójának, és akkor attól kezdve együtt jártok, akkor újjászületsz, üdvösséged van, és ha nem csak annyit jelent, hogyha a fizikai testnek vége van, akkor a mennyországba kerülsz, hanem Isten áldásait megkapod az életedben. Ha hiszed a szívedben, hogy Jézus a Krisztus, meghalt és föltámadt, Istennek fia, akkor mondd velünk ezt az imádságot sorról sorra, hangosan kell kimondani a száddal. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram. Kérlek, Jézus, legyél az én megváltóm. Kérlek, Jézus, legyél az én gyógyítóm. Kérlek, Jézus, legyél az én szabadítóm. Megvallom, hogy Jézus az én Uram, Jézus az én megváltóm, Jézus az én gyógyítóm, Jézus az én szabadítóm. Én meg vagyok váltva Jézus vére által. Örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban. Az ő szent vére megtisztított minden bűntől, és ez örök időre szól. Köszönöm, Uram, az életemet, köszönöm a megváltásomat, köszönöm a gyógyulásomat, köszönöm a szabadulásomat. Tied minden dicsőség, és minden hála. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Amen.